Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Hív segítségül a nyomorúság idején, megszabadít téged, és te dicsőíteni fogod. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Sámuel próféta könyvéből, az első fejezetből. Az első 18 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Sámuel próféta első könyvéből az első 18 fejezetet olvasom. Volt egy Ramataim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efratai volt Jeruhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tohu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, a másiknak a neve Penina volt. Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Finás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló leányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját, Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt: Menj el békességgel! Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: Nézz jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Anyák napja van, Istenünk, add meg nekünk, hogy a szívünkben és a lelkünkben meg tudjuk köszönni édesanyáknak, hogy hordozott bennünket, hogy szeretettel vett körbe, hogy elindított az életben. Köszönjük, hogy a te szeretetedet sugározzák e világban azok, akik az életet hozzák-e földre, és köszönjük az édesanyáknak a szeretetét, gondoskodását. Te add meg a családokat, add meg, hogy ez a szeretet közösség élő legyen, és te is ott legyél e szeretett közösségben. Köszönjük, hogy a te ajándékod az élet, és te tőled érkezik minden egyes ember ebbe a világba. A te teremtményeid vagyunk. Kérjük, hogy a mai Isten tiszteleten add, hogy közelebb jussunk te hozzád, mint éltető, teremtő Urunkhoz, és add, hogy közelebb jussunk az életünkhöz, amilyen életúton keresztül ide érkeztünk a mai napra, visszanézve azokra, akik szerettek bennünket, visszagondolva szeretteinkre, édesanyánkra, add, hogy most telve legyen hálával a mi szívünk. Kérjük azt, hogy légy jelen közöttünk, és add, hogy most a te jelenlétedben növekedjen a mi hitünk. Amen. Hallgassuk meg a lekciót szintén Sámuel első könyvéből, az első fejezetből, 19. verstől a 28. versig olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Sámuel könyve, első fejezet, 19. verstől 28. versig. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével Annával hát, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett. Fiút szült és elnevezte Sámuelnek. Mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És mikor fölment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének. Majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az Úr házába Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, kérlek, Uram, a te életedre esküszöm, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak. És ott imádták az Urat. Kedves testvérek, anyák napja van így. Azelőtt a nagy csoda és megtapasztalás előtt állunk, hogy hogyan érkezünk ugye ebbe a világba, hogy az Isten úgy gondolta, hogy szeretet által, szeretetben megfogalva érkezzen minden egyes ember ebbe a világba. Hogy egy olyan csodát készített, hogy a születésünk és a földre érkezésünk, a fogantatásunk, az, hogy várnak bennünket, az, hogy szeretettel gondolnak ránk, ez mind olyan kedvező feltétel, amely meghatározza későbbiekben az életünket, és az egész életünket áldással tölti be. Egyrészt láthattuk itt Sámuel könyvében, látunk itt egy feleséget, Annát, akinek nagyon nehéz az az út, ahogy ő anyává válik. És látjuk, hogy a mai világban is sokszor nehéz az az út, míg valaki édesanya lesz. Talán pont azért, mert a mai korban lehet, hogy nem ez a legfontosabb dolog, hanem esetleg a sokadik, amit megélhet egy nő. Abban a korban, amikor Anna élt, akkor az anyaság az egyik legfontosabb megélendő feladat volt, vagy áldás és lehetőség. A mai korban már nem biztos, hogy ez az elsőrendű, amit valaki nőként meg akar élni. Ma már elfogadottabb az is, hogyha valaki nem vállal gyermeket, nem akar anya lenni, teljes életet tud élni, és nincs egy olyan társadalmi elvárás feltétlenül, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha gyermeke legyen. Vagy a másik, hogy feloldódott talán a házasság, a társkérdés is. A mai korban anyagilag, egzisztenciába független a férfi és a nő eldönthetik, hogy akarnak-e együtt élni, vagy csak együtt élni akarnak, és nem házasodni, vagy függetlenül akarnak élni, és nincsenek oly mértékben egymásra szorulva, mint a régebbi korokban, amikor is, most mondhatom azt, hogy egy nő nem tudott önmagában úgy kiteljesedni férfi nélkül. És ezért a házasság egy olyan kapcsolat volt, amiben mindenképpen az élete értelmét láthatta, és ez, hogy milyen szeretett kapcsolatban történik, milyen áldásokkal, hogy gyermekkel vagy gyermek nélkül, ez nagy súlyt jelentett, de mondhatjuk azt, hogy a mai korban is így van ez, tehát ez egy olyan ősi alap gyökér, ami mai korban is így van, mert ma is azért ez bennünk van, és egy kiteljesedett élethez hozzátartozik egy olyan kapcsolat, amelyekben boldogok vagyunk, és kiteljesedett élethez hozzátartozik, hogyha egy nő anya is tud lenni. Mégis ugye, visszatérve a bibliai történethez, azt láthatjuk, akkor még ugye két felesége volt Elkánának, és felmentek évente mindig a templomban, tehát más volt a társadalmi berendezkedés, az elfogadott párkapcsolati viszony is. És még az is nehezítette ezt a dolgot, hogy két feleség volt, az egyik volt ugye Anna, a másik Penina, és úgymond, mint egy vetélytársak voltak jelen ebben a kapcsolatban, és Anna alul maradt, mivel ő nem tudott gyermeket szülni. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy minden évben, amikor felmentek a templomba, akkor ugyanaz a feszültséggel teli légkör, és az a rossz helyzet alakult ki, hogy mindig bosszantotta őt, évről évre, valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt, mármint a vetétárs, a másik feleség, vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Tehát egy ciklikus problémáról van szó, és mindig azok a legrosszabbak, amikor elakadunk valahol, és nem tudunk fejlődni, nem tudunk tovább jutni. És látjuk, hogy egyébként jó volt a kapcsolat Elkána és Anna között, de volt valami, ami mindig megmérgezte ezt a boldogságot. És ebben az esetben pont a gyermeknek a hiánya, az, amit így okként fel van tüntetve, az pedig azért érdekes, mert nem Annában van, így mondom, mi az, hogy hiba, vagy nem Elkánában. Ugye ők nem tudtak elmenni, és akkor megvizsgáltatni magukat, hogy mi az ok. Egyrésztől, vagy ma az orvostudomány segítségével sok minden problémán tudnak segíteni egy gyermekvállalás kapcsán, hanem ugye okként itt meg van említve, hogy az Úr bezárta a méhét, tehát mondhatom azt, hogy egy transzcendens okról van szó, amely nem emberi, senkiben nincsen hiba, hanem arról szól a történet, hogy most Isten még nem akarja, hogy gyermeke szülessen Annának. Hogy ennek mi az oka, erről nincsen szó, hogy Isten miért gondolta azt, hogy be kell zárni Anna méhét. És itt ugye föltehetjük ezt a kérdést, és mondhatjuk, hogy erre a kérdésre nagyon választ nem tudunk kapni, hanem azt érzékeljük, hogy Istennek van olyan szándéka, hogy valakinek ad gyermeket, és ugye erre szoktunk mondani, hogy Isten adta. És Istentől származik az élet, és ezért fogadjuk el. A másik pedig, hogyha Isten nem akarja adni, akkor mi bármennyire is akarjuk, és ez pedig mindig egy kis türelemre, vagy mértéktartásra, vagy bölcsességre is int bennünket, hogy az ember néha azt hiszi, hogy ő, amit elhatároz, akár az élettel kapcsolatban, én majd, ha akarom, majd, ha most akarom, ugye a mai kornak is egy ilyen veszélye az, hogy kifutunk az időből, mindenre van idő, de akkor, amikor szeretnénk, akkor most legyen a gyermek. És akkor meg sok esetben nem biztos, hogy úgy jön, mint ahogy szeretnék a gyermeket. Tehát látjuk ezt a problémát, hogy ennek az oka úgymond az Istennél van, és látunk egy nagyon bölcs férjet is, és látjuk Annát, amint sír, amint nem eszik, mert évről évre ugyanazzal a problémával kell neki szembenézni, amikor felmegy az Úr házába, mindig ugyanazt kell neki megélnie, semmi előrelépés nincsen. Egyetlen egy támasza van lényegében a férje, aki föl is teszi a kérdést, miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked? 10 fiúnál? És itt benne van az a gondolat, hogy igenis egy házasságnak nem a gyermek a végső célja. Mert vannak olyan párkapcsolatok, ahol nincsen gyermek. Nem születik gyermek. Hanem a kettőjük szeretett kapcsolata. És ez is egy mérce tud lenni, vagy valahol egy út, amit Isten adhat, hogy két ember találkozik, és vagy valamilyen oknál fogva, vagy mondhatjuk azt, hogy testi, vagy lelki oknál fogva, vagy még azt is mondhatjuk, isteni akarat folytán nem születik gyermekük. És ezt eldönteni, hogy mit kell elfogadnunk, és miért nem kell még könyörögnünk, kérnünk, hanem elfogadjuk, és így adunk hálát, és így örülünk egymásnak, vagy pedig, ugye ez itt a nehéz, és ebben a történetben is benne van, kérünk Istentől, és rábízzuk, meglátjuk, hogy ő benne van valahol az ok, és hozzámegyünk, és kérünk tőle, hogy lehessen gyermek. Ezt Anna vállalja föl, egyedül vállalja föl, ő úgy dönt, hogy el fogja kérni Istentől. Azt nem tudjuk a történetben, hogy hány évig történik ez a folyamat, hogy hány éven keresztül megy rendszeresen föl, és ugyanazt a fájdalmat éli meg, míg eljut arra a pontra, amikor végül is elkezd imádkozni. És elmondja az életének a nagy csalódását. Hogyha így belenézünk, akkor a női lélek nagyon sokat bír, nagyon sokáig elrejti a fájdalmát, és magában hordozza. És mennyi idő kell ahhoz, míg mondjuk Istenhez fordul. De ez ugyanúgy a férfiakra is jellemző. Tehát mi ránk jellemző, de láthatjuk ebben azt a lehetőséget, hogy van az a pont, amikor azt érezzük, hogy na most akkor el kell mondanunk. És ezt kegyelmi pillanatnak hívom. Amikor egy ember el tudja mondani a saját lelkének a dolgait, vívódásait, nehézségeit, és az Úr templomában teljes odaadással, teljes önátadással, lelke mélyéig elkeseredve ugyan, de mégis könyörög az Úrhoz, és keservesen sír. Mit jelent ez? Úgy néz ki, hogy azt nem tudjuk biztosan, hogy Anna nem imádkozott-e máskor is Istenhez. Mert lehet, nem kizárt, hogy imádkozott. De amikor felment a templomban, soha nem tette ezt meg. És nem vállalta föl azt a lehetőséget, hogy ő ezzel most így nyíltan, valamilyen szinten nyíltan, bemenve, vállalja fel önmagát. De itt a templomnak, a szent helynek a minősége is megjelenik, hogy Isten nincsen helyhez kötve, de mint ahogy az emberi kultúrában is láthatjuk, hogy elmennek, és ezek lehet, hogy úgymond ilyen szent helyek, ahova az emberek elmennek, és hát vannak ilyen szokások, hova kell elmenni, és akkor ott kérjetek. Mondjuk azt, hogy babonaság. Kérni bármit valahol, ugye Isten nevében. De ebben az esetben nem arról van szó, hogy valami fajta babonás, könyörgés, vagy valamilyen szent rituálét kell végrehajtani, hogy akkor biztos majd megszületik a gyermek. Erre vannak ugye a népi rituálék vagy babonák, amit végre kell hajtani, és akkor majd biztos lesznek egy gyermek. Ezek a ritusok, vagy a babonás hit. Mit látunk itt? Anna nem a hit felé fordul, nem kikényszeríteni akarja mindenképpen a gyermeket, hogy valamit végrehajt, hanem kér, és kiönti a szívét, ez bőven elég, és így imádkozik. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, a részvétel tekintes szolgáló lányod nyomorúságára gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Tehát egy kérő, felajánló imádságot mondott el, és benne van ebben az imádságban az, amitől ő fél, és benne van ebben az imádságban az, amire vágyik, és benne van a kettőnek a megoldása. Mitől félt? Attól félt, hogy nem lesz gyermeke. De mit kér, mit mond az imádságban? Hogyha Isten megadja, és a nyomorúságára rátekint, és nem feledkezik meg róla, a fiú gyermeket ad, akkor ő visszaadja az Úrnak. Egy nagyon fontos dolog van itt. Hogy amikor Isten nem adta meg Annának ezt a belső áldást, hogy szülhet egy gyermeket, és méhet bezárva tartotta, akkor elkeseredett ugyan, de valami nagyon fontos dolgot tesz itt. Azt mondja, hogy ha kapok gyermeket, akkor én neked fogom visszaadni. Tehát amit Isten ad, azt egyből visszaadja neki. És ott van az ajándékozásnak a gondolata, hogy képes vagyok, hát mekkora erő kell ahhoz, még nincs meg. Én ettől félek, szorongok. Ezért bántanak engem nap, mint nap. És ezt, ha megkapom, akkor nem az, hogy ragaszkodom hozzá, hanem elég nekem az, hogy világra hozhatom ezt a fiú gyermeket, és utána vissza fogom adni neked. És ez a kép, hogy borotva nem éri majd a fejét, ez ugye a naziri fogadalomra utal, hogy teljesen Istennek szánt gyermekről lesz szó, akit ott a szentélyi szolgálatra fog felajánlani, és teljesen az Úré lesz. Ugye Lévi törzse volt az, akit kiválasztott még Isten arra, hogy ők legyenek azok, akikből ugye a papok kikerültek, a templomszolgák kikerültek, akik a szentében szolgáltak. Hát ilyen volt ugye Éri pap is, aki ott szolgált, és volt egy eredeti gondolat, hogy minden elsőszülött fiúgyermek az Úré. És ennek a megváltására egy törzset rendeltek, hogy egy törzs szenteli oda magát az Úrnak való szolgálatra, hogy megmaradjanak az elsőszülött gyermekek a többi törzsben, és ne kelljen odaadni az Úrnak minden törzsből az elsőszülött gyermeket. Tehát ezzel Anna lényegében teljesítette Isten eredeti gondolatát. Mert Istennek az eredeti gondolata az volt Izraellel, hogy minden elsőszülött gyermek az övé. És vagy akarva, vagy nem akarva, de teljesen belesimult az isteni gondolatba. És visszatért ahhoz az eredeti formához, és ő maga önként ajánlotta föl, és ezáltal a legtökéletesebb tiszteletet hajtotta végre Isten iránt, és mit fejezett ki ezzel? Ami azért ott van az emberben, ha valamit nem ad meg nekünk az Isten, vagy valamit már nagyon kérünk, akkor ott van bennünk a fájdalom, a kétségbeesés, vagy pont az a vádlás, hogy de miért Isten? És haragban lehetünk az Istennel. Hát a haragban vagyunk, ugye a világgal, önmagunkkal, az életünkkel, akkor ez a harag Istenre is rávetülhet. Tehát mindent elsőpről akarattal akarni egy gyermeket bármi áron, és akkor is az enyém legyen minden körülmények között, és akkor is akarom ezt a gyermeket, és még a hitemmel is akarom, és rákényszerítem Istent, hogy már pedig most adjál nekem gyermeket, és addig nem megyek el, míg nem adsz. Ez nem Annának a hite. Nem ez a fajta, most mutasd meg Istenem. És ha most te nem adod meg, akkor ugye feltételeket szabok. Vagy akkor az életem össze fog omlani, és vége tragédia. Hanem egy gondolatban sűrűsödik, hogy ha gondod lesz rám, és Anna így fejezte ezt az érzést ki, hogyha gondod lesz rám, vagyis hogyha figyelsz rám, nekem az elég. Hogyha ebben a kérdésben, ebben a nehéz problémában te hordozol engem, és megtapasztalom a te szeretetedet. Másik, úgy nevezte magát, mint szolgáló leányt. Tehát, mint Isten szolgáló leányát. Ugye ez a szolgáló leány kifejezés, ez még Máriánál is előjön, aki szintén vállalja ugye a gyermeket, mármint ott Jézus születéséről van szó, ott meg pont a másik esetről van szó. Nem az, hogy Mária szeretett volna a gyermeket, hanem Isten elküldi az angyalt, és azt mondja, hogy gyermeked lesz. Ez pedig a másik oldal. És azt mondja akkor Isten, hogy ez a gyermek pedig ugye isteni származású. Azért születik meg erre a világra, hogy segítsen, hogy megszabadítsa az embereket, és elvezesse őket Istenig. És hogy bűntől szabadító legyen. És ott is ott van, hogy legyen nekem a te beszéded szerint, és az Úr szolgáló leányának a képe. Szóval, hogy ugye melyik a nehezebb? Mind a kettő nehéznek tűnik, ugye? Amikor nincs, akkor kérni, meg amikor hirtelen ad Isten. És azt mondja, hogy most ez van. És ez a terv. Ez az én gondolatom. Tehát láthatjuk azt, hogy Annában megszületik a kérés, el tudja mondani, és látjuk benne a harmóniát egy olyan helyzetben, amikor nincsen harmónia. És erre képes a hit. Erre képes az imádság. Hogy miért imádkozzunk. És itt az imádság egyik lényeges pontját szeretném elmondani, hogy nem azért imádkozzunk, hogy befolyásoljuk az Istent. Hogy minden áron elmondjuk, hogy mi hogy legyen. Az Isten mindenható. Istennek nem kell azt akarnia, amit mi akarunk. És nincsen hozzánk olyan értelemben kötve, hogy mindenképpen azt fogja tenni, amit mi gondolunk. Isten bármit tehet. Viszont azt tudjuk, hogy Isten lényéhez hozzátartozik az együttérzés. Hozzátartozik az, hogy egy úton vezet, valamit ki akar ábrázolni bennünk. És hogy miért zárta be az Úr Anna méhét, úgy látjuk, hogy nem véglegesen zárta be. Hanem ebben az esetben, meghallgatva az ő kérését, okkal, és talán ha így nézzük, mi az az ok, hogy amikor természetesen fogadunk egy gyermeket, gondolhatunk arra, hogy az Istentől kaptuk, meg úgy meg is köszönhetjük. De lehet, hogy természetünknél fogva természetesnek vesszük azt, hogy hát megérkezett. És nincs bennünk egy olyan kiemelt kapcsolódás, hogy ez tényleg Istentől érkezett. De amikor valakinek nincs, és tényleg imádkozik, és az egész egy ilyen csodálatos rendben történik, akkor ennek, és már előre elhatározza, hogy az Úré lesz a gyermek, akkor Istennek megvan a lehetősége olyan gyermeket küldeni, olyan minőségű, hogy így mondjam, olyan minőségi lelket küldeni erre a világra, aki ennek a feladatnak tökéletesen megfelel. Erről lehet, hogy keveset beszélünk, mert van az, hogy születésszabályozás, meg van az, hogy akkor hogyan neveljük a gyermekeket, oktatás, ugye, hogy mi kell ahhoz, hogy boldog legyen egy gyermek, és sok mindent tehetünk azért, meg tudatos nevelés, meg az, hogy hogyan fejlődik egy gyermek, mit tehetünk. De van valami itt ebben a történetben, ami még érdekes, hogy valamilyen szinten mi teremtő társai lehetünk az Istennek, mert ugye rajtunk, bennünk keresztül történik mindez, hozzánk hasonló is a gyermek, mert hordozzuk őt, de másrésztről viszont itt egy minőségi lehetőségről van szó. Hogy valamilyen szinten a gyermekem lelki érettségét, vagy arra, amire ő születik, ő azáltal tudja betölteni, hogy én kértem. Kértem, és valamilyen szinten meghatároztam, vagy kívántam az ő számára valamit. Hogy szokott fordítva történni? Megszületik a gyermek, és utána kívánjuk. Hogy ilyen legyél, olyan legyél, amolyan legyél. Meg ezt szeretném, meg megpróbáljuk meghatározni, hogy hogyan éljen. Meg mi lesz majd jó neked, édes fiam, édes lányom, és elkezdünk harcolni. Ugye ebben az esetben azt látjuk, hogy ő lemond erről a felelősségről, vagy erről a lehetőségéről előre, viszont arról nem mondott le, hogy visszaadja Istennek, de ebben láttuk, hogy egy nagy emelkedettség van. És ki az, aki úgy fogja ezt elrendezni, hogy az a gyermek, aki megszületik, az tényleg a helyén legyen, és ne szomorú legyen, hogy fel van ajánlva Istennek. Mert nem utólagos kényszerről van szó, hogy jó van, édes fiam, akkor téged felajánlottalak Istennek, és akkor te most odamész. És rád kényszerítem ezt a sorsot. És vállald el ezt. Meg nem úgy van, hogy Sámuel fölismerte, hogy ő ezt szeretné csinálni, és egyszer csak elment Élihez, és azt mondta, hogy szeretnék ide jönni. Hanem úgy van, hogy Anna megbízott az Istenbe, hogy azt az ember, azt a fiút küldi el, akiben ezt elrejtette. Mert ha megadta, és meg fogja adni ezt a gyermeket, akkor ez a gyermek pont erre a feladatra, és erre a lehetőségre születik meg ebbe a világba. És teljes nyugalommal vitte be, hogy ez jól van így. És mindent a legjobban tesz. Ugye itt jön az, hogy a nem várt gyermekek, akik megérkeztek ebbe a világba, vagy akik úgy születtek meg, hogy senki nem akarta, hogy megszülessenek. Vagy amikor egy anyaszerep úgy érkezik meg egy nő életében, hogy most nincs kész. Vagy amikor nem várja. Vagy amikor esetleg úgy érzi, hogy most az életét akadályozni fogja. Hát most hirtelen jön egy élet. És akkor most mit tegyek? És ez lelkileg mind meghatározza a gyermeknek a fejlődését. Hogy fog majd felnövekedni. Illetve a szülő-gyermek kapcsolatot. Ráadásul mondhatjuk, hogy milyen kemény dolog ez mindjárt lemondani, és hol van az anyai szeretet. Meg hol van az a fajta gondoskodás, és hogy milyen nehéz lesz majd most Sámuelnek. De milyen nehéz azoknak, akik úgy érkeznek, hogy igazából nem tudják, hogy miért érkeztek, mármint azt, hogy nem tudatosak, és a tudatos gyermekvállalásnak itt van az a szerepe, hogy lényegében Anna ennek a példája. És hogy mit jelent, ugye felajánlani Istennek, ez persze nem csak azt jelenti, hogy bevisszük egy templomba és ott hagyjuk, mert mindannyiunk számára ez nem járható út. Hanem ez azt is jelenti, ha megkapjuk, akkor ebben a tudatban tudjuk felnevelni a gyermekeinket, áldást kérni rájuk, visszaadjuk a keresztelésben is, Isten elé hozzuk a gyermeket, megszenteljük őket arra a feladatra, arra a szeretett kapcsolatra, amiben születtek hozzánk. És azt látjuk, hogy ugye Éli figyeli az asszony száját, és azt hiszi, hogy berúgott vagy részeg lenne, vagy nem méltó módon közeledett a templomhoz, és ezért mondja józan, hogy kimámorodból. Tehát még át kell élnie ezt a meghasonlottságot is, hogy kívülről még kap megint egy erős támadást. És valahol ugye ez is jellemző valahogy az életben, hogy amikor nehéz, akkor még kapunk hozzá még nehezebb dolgokat. Ugye bajjal jár, hogy szegény embert még az ág is húzza. Abban a pillanatban nem úgy egy megértést kapna a pap részéről, hanem még majd, hogy nem egy támadás, egy nagy sértést. Na most miért érdekes ez? El tudjuk azt képzelni, hogy elmegyünk a templomba, végre elmondjuk, és oda jön a pap, és úgy megbánt bennünket, hogy utána úgy sarkon fordulunk, hogy soha többet be nem megyünk. Mert milyen egy női lélek, hogyha egy ilyet mondanak, hogy részeg vagy, meg már hogy beszélsz itt, vagy mit csinálsz itt. Akkor Mit él meg? És látjuk ezt, hogy nem sértődik meg, nincs örök harag. És nem írja felül azt, amit imádkozott, hanem megtartja még akkor is. A lelkében, és inkább elmondja. És mekkora erő kell ehhez, hogy inkább elmondja, hogy bánatos lelkű asszony vagyok. És inkább őszinte. És ezáltal átmegy, most így mondom, a második szűrőn is, vagy a sokadik szűrőn is az életében, hogy méltó arra, hogy azt, amit kért, az Isten is komolyan vegye, és azt, amit fogadott, ahogy mondtuk, hogy hálával áldozza az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. Hív segítségül a nyomorúság idején, megszabadít téged, és te dicsőíteni fogod. Itt van leírva lényegében az út. A fogadalom az, hogy teljesíti már előre, segítségül hívja, majd Isten megszabadítja, és aztán dicsőíteni fogja. De mindezt be kell tartani. És mi a nehéz? Ha mi imádkozunk, akkor a mi imádságunk meghatározza azt, hogy te ezt kérted. Akkor ott van, hogy ha te ezt fogadtad, vagy kérted magad számára, akkor ott van, hogy teljesítened kell. Istennek megvan a része, amit ő tesz. A másik része, ha te ezt kérted, hogy a kérésünk ugye mennyire van összhangban Istennel, akkor te neked is teljesítened kell. És akkor találkozik a kettő. Segítségül hívjuk Istent, imádkozunk, hogy ő teljesítse azt, amit mi szeretnénk, de ott van a másik rész. Vajon mi teljesítjük-e? Illetve fennhagyjuk azt a lehetőséget Istennek, hogy legyen meg az ő akarata, mint ahogy Anna is. Ezt még azért fenntartotta. Ha részvétel tekintesz, ott van ez a ha. Nem pedig a kell, meg csak azért is, és ha ez nem lesz, Uram. Akkor még én mondom meg, én mondom, hogy mi lesz majd. Tehát én szabom meg a feltételt. Tehát ő pedig ezt mondta, menj el békességgel, mondja neki Éli, Izrael Istene, teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Tehát látjuk, hogy teljesen le tudta tenni. Ez egy tökéletes imádság volt. És mennyi? Hát megnézzük néhány mondat. És mennyi, hány év van emögött, mennyi fájdalom, mennyi kérdés, mennyi bizonytalanság, és mennyi megaláztatás, ami még az imádságokkor is éri őt, mert amikor Éli odalép és úgymond kérdőre vonja őt, ugyanaz a megaláztatás jön vissza, csak a templomba. Egy félreértés kapcsán. Nem jól látjuk a helyzetet, nem jól látja valaki a helyzetünket, és bánt minket. És ugyanez jellemző a mi életünkre, és nem jól látjuk helyzetünket, nem jól látnak mások, vagy más indulattal vannak, és emiatt bántásokat kapunk. De milyen jó, ha ezen túl tudunk lépni. Istennel, kérésünket elmondva, elmegyünk a magunk útján ezután, és többé nem szomorú az arcunk. Itt már megérkezett tehát az a boldog pillanat, hogy Anna az anyaságra kész. És ha Isten akarja, akkor megadja az ő számára, ő pedig már elfogadta ezt. Nem szomorú az arca. És ami ma is látunk, hogy sokszor van az, hogy amikor valaki valamit nagyon akar, pont azért nem jön. Amikor le tudja tenni, és valahol el tudja engedni, és lelkében úgy fel tud készülni, hogy boldog vagy kiegyensúlyozott, akkor megszületik az, amire várunk. És valahol ez a lelki elengedettség, szabadság, ez a béke, hogy többé nem szomorú az arcunk, hogy túljutunk egy szenvedéskörön, és utána Isten teremtő szava, ereje meg tud bennünket érinteni. És utána megtörténik a csoda, Megváltozik az életünk, megérkezik egy élet. Vagy más analógiában is lehet ezt használni, hogy az életünk adott pontján eljön a változás, amely jó, és amely jó irányba vezet bennünket. Ez történik Annával is. És milyen szépen fejezi ki, azt mondja, az Úrnak gondja volt rá. Ugye nem szoktuk ezt, de mindig mondjuk, hogy gondja van az Úrnak ránk. És akkor azt mondja, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem mondjátok el imádságban kéréseiteket. Mert gondja van az Úrnak rátok, tehát tegyétek le a gondot. Amennyire tudjátok, tegyétek le. Mert mérgezni fogja az életeteket, szomorúvá teszi az arcotokat. És nem fogtok tudni tovább haladni azon az úton. És nem mindegy, lehet, hogy tovább haladtok, csak nem mindegy, hogy hogyan jártok az életetekben. Ugyanis a vége pedig az, hogy tényleg felajánlja, és az utolsó sor, és aztán zárom, elviszi ugye a gyermeket, felajánlja, nem megy föl az éves következő évben, hanem majd akkor, amikor elválasztja a gyermeket, áldozatot is visz föl, hála áldozatot az Úrnak, és elmondja Élinek, hogy a te életedre esküszöm, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, és imádkozott az Úrhoz. Megmarad Élivel is az a fajta kiegyensúlyozottság, nem haragszik rá, és ezután azt mondta, itt van ez a gyermek, ezért a gyermekért imádkoztam. Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. És akkor jön a fogadás, amit ő fogadott. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak. És ott imádták az Urat. Hát egy csoda történik. Együtt, az egész folyamatnak a vége, ez, hogy ott együtt imádják az Istent. És így érkezhetnek meg a csodák, amikor mi is tudunk kérni, valahogy a nyomorúságunkban Istenhez fordulunk, és egyszer csak Isten átalakítja azt. És akkor ott tudunk maradni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy sokan sok kértek Istentől, és megígértek dolgokat. Aztán, amikor megkapták, nem biztos, hogy az volt a vége, és ott maradtunk, és imádtuk az Urat. Mert ez, itt nem kell sietni. Akkor meg kell adni ezt a, hogy így mondjam, ezt a lelki pillanatot, hogy átéljük és megéljük. Hogy imádjuk akkor az Urat, amikor megkaptuk. Amikor teljesült valami, akkor ott kell egy kicsit maradni, vagy jó, ha ott tudunk maradni. Nem csak túlrohanunk, jó, megvan, akkor már jön a következő kérés. Ugye? Akkor még ez is kéne. Vagy még ez is jó lenne. Hanem ott van ez a megállás. Így alakult át tehát Anna élete, így lett egy fájdalmas nő szíve, lelke, egy boldog édesanya lelkévé, így alakult át. És így volt benne az, hogy talán nem lehet édesanyja annak a lehetősége, és azt is meg kellett élnie, és azt a lehetőséget is, hogy kapott gyermeket, és odaadta Istennek, és utána még gyermekeket szült, tehát megkapta később a lehetőséget, hogy még ő is még gyermekeket kapott az Istentől. Tehát így gondoljuk az anyaságra, így gondoljunk, és adjunk hálát, aki meg tudta élni, és aki életet kapott. Nagy felelősséget kapott, és nagy lehetőséget. És hány anya megköszönte a gyermekét? De mondhatjuk azt, hány anya nem? És nem vette, vagy nem veszi észre, hogy mi történik vele, vagy nem tudja. Pedig azt hiszem, fontos lenne. És így élnek gyermekek áldással, vagy így élnek gyermekek áldás nélkül. És talán nem mindegy, hogy áldással élünk, vagy pedig áldás nélkül. Hogy mi áldás eszközei vagyunk, hogy édesanyák az Úr áldását hordozzák, vagy az Úr áldása nélkül élnek. Vagy boldogtalanok és szomorúak nőként, mert nem lehetnek édesanyák, és nem találják az utat. Vagy szomorúak édesanyaként, mert nem így várták, nem ezt gondolták, nem úgy történt. És hányfajta teher, nehézség van a párkapcsolatokban, vagy a családban. Ezeket a nehézségeket is oda lehet vinni Istenhez. Ezért fontos tehát az őszinteség, ha kérünk Istentől, és a lényegi dolgokat kérjük, akkor van lehetőségünk ez ige alapján azt mondani, a változtatásra, a megváltozásra. De mindig nekünk kell, magunkon kell kezdenünk, mint ahogy Anna is. magán kezdte, ő változott, ő neki lett hite, és így változtatta meg az életét. Adjon Isten nekünk is hitet. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálát adunk azért, hogy bármilyen élethelyzetbe kerültünk is, és bármilyen helyzetben vagyunk megszomorodva, annak példáját tekintve. Mi mindig a te megoldásaidat kérhetjük, és az igazi okokat benned találhatjuk meg, elfogadván, vagy az élethelyzetünket, vagy segítséget kérve, hogy megváltozzunk mi magunk abban a helyzetben, mi mit tehetünk, mi mit kérhetünk, mit ajánlhatunk fel, milyen fogadást tehetünk, amivel az életünket megváltoztatva neked áldozatot mutatunk be, és te ezáltal megszentelsz, megújítod a velünk való közösségedet, és utat nyitsz, mint ahogy utat nyitottál Anna életében is. Ez a csoda van most előttünk. Köszönjük az édesanyák szeretetét. Köszönjük azokat, akik valóban tudtak kérni, és tudták hordozni egész életükbe gyermekeiket. Imádkozunk azokért, akik nehézségben vannak, mint édesanyák, talán éppen elhagyatottak, vagy éppen az élet más helyzetében vannak, és szomorúságban vannak, vagy épp gyermeket várnak, és nem kapják meg, add, hogy tudjanak tőled kérni. De kérünk azért is, hogy tudjuk elfogadni, ami az utunk, mi nehéz is ez, milyen utunk van, mi az, amit megváltoztathatunk, mi az, amit el kell fogadnunk, és mi az, ami még alakítható. Adj ehhez bölcsességet, mint ahogy Annának is megadtad, nekünk is megadhatod. Áld meg tehát gyülekezetünk minden egyes tagját ezzel a bölcsességgel. És külön köszönjük azokat, akik nőként, édesanyaként idejárnak a gyülekezetünkben, hordozzák ezt a gyülekezetet szeretetükkel, és itt vannak közöttünk. Te áld meg az ő életüket, és a mai napon őrájuk kérjük különösképpen a te áldásodat. Légy betegeinkkel, kórházban levő egy testvérünkkel, egy férfi, aki kórházba került agyvérzéssel, kérjük, hogy te gyógyítsd őt, és légy szeretteivel. Kérjük tehát a te irgalmadat és gyógyításodat mindannyiunk, és a betegek számára is, vigasztalásodat. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy szomorúságunkat te tudod átváltoztatni. Hadd, hogy mindannyian kegyelemmel és benned bízva térjünk haza. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Hív segítségül a nyomorúság idején. Megszabadít téged, és te dicsőíteni fogod. Amen. Áldás békesség.